Keresni mnie w soccitях.
Jó reggelt kívánok ismételten. Ahogy ígértem önöknek, szkeptikus fórum lesz. Igen, érkeznek egyébként a kérdések, meg kell, hogy mondjam. Valóban nem mondanám, hogy eltömítették a telefonvonalainkat, de azért jön. Szóval, hogy bemutatnám azért a vendégeket, Zöldi Blanka, Lakmusz, Krekó Péter, Political Capital, és hát ugye Pintér András, szkeptikus társaság elnöke, aki ennek az egész fórumnak a szülőatya. Jó, azzal jött, Valdman Tamás jött egyébként az ateista társaságtól, azt dobta föl nekem így előzetesbe, hogy közismert, hogy az emberek nem igazán fogadják be a nézeteiknek ellentmondó információkat, ha azokat a velük egyet nem értők hangoztatják, ha viszont olyanok fejezik ki a kétségeiket, akik egy csoporton belülinek tartanak, akkor azt könnyebben elfogadják. Van esély arra, hogy a tényellenőrzés a szekértáborokon át is hasson, vagy jobbára mindenki csak a saját oldalának a tényellenőrzőnek. Tényleg vannak már, ugye biztos, hogy megcsinálják, nem? Ugye azt meg szokták csinálni az ellentényellenőrzőket, nem? Van ilyen, már létezik, aki a másik oldalról tényellenőriz?
Hát én itt nem mondanék oldalakat, hanem inkább azt mondanám, hogy vannak olyanok, akik a tényellenőrzés álcája alatt nem a tényellenőrzésnek az eszköztárával operálnak.
Nyilván erre gondoltam.
És igen, és ez nagyon-nagyon veszélyes dolog tud lenni, tehát például simán láttunk ilyen teljes orosz propagandát, konteókat, terjesztő oldalakat, amik körülbelül úgy néztek ki, mintha tényellenőrzések lennének, de hát valójában a Kreml oldaláról copy-paste-tel kimásoltak valamit, és akkor azt mondták, hogy oké, ez tényellenőrzés. Úgyhogy itt szerintem pont az a legnagyobb gond, hogy így hiteltelenítik azokat is, akik egyébként megbízhatóbb módszerekkel dolgoznak.
Ez a cél nyilván.
Persze.
Igen, illetve pont ez az eszköztár, amit a Blank említenek, része szokott lenni az is, hogy nem létező, senki által nem hangoztatott állításokat cáfolnak meg. Tehát mert a fact-checkelés az ugyebár már önmagában azt a pozíciót jelenti, hogy te egyrésztről tisztában vagy a tényekkel, másrésztről pedig az, hogy létező állításokat cáfolsz meg, és pont az orosz propaganda kapcsán voltak olyan kijelentések, amiket megcáfoltak. Mit tudom én, hogy Oroszország már nukleáris csapást indított Ukrajnára. Senki nem állította, hogy így lenne, de aztán jól meg lehet cáfolni, és ugyebár akit megcáfolnak, az egy ilyen leegyszerűsítő logika szerint maga a hülye. Tehát, hogy ennek van egy ilyen működő hatása. Tehát ez a nehéz szerintem ebben az egész hát összekusszálódott információs világban, hogy vannak a hiteles tényellenőrök, mint például a Lakmusz, és vannak ugyebár azok a szereplők, akik a tényellenőrzés álcája mögé bújva végeznek valami olyat, aminek nagyon semmi köze nincs a tényellenőrzéshez, viszont ezzel a tényellenőrzés mint intézmény reputációját is rombolják, és mondjuk Amerikában ez egyébként szintén nagyon jól megfigyelhető azért, ahol pártosodik a tényellenőrzés és műfaja is.
De ez tényleg jó kérdés. Milyen alapon? Tehát azt mondtad, hogy a hiteles tényellenőrzők, de hogy mitől lesz hiteles egy tényellenőrző, hiszen ugye mondjuk én semleges álláspontot képviselek, én nem tartozom semmelyik oldalhoz, azt mondom, olvasom a Lakmust, aki ugye végigvisz egy folyamatot, elmegy ugye a forrásig, és valamiről megírja, hogy igaz-e vagy nem igaz, de tényleg mitől lesz hiteles egy tényellenőrző?
Pont most már itt nagyon mozgolottam a székben, mert így közben szerettem volna szólni a Péternél, hogy persze, hogy nagyon, nagyon kedves, hogy ő például rámondja a Lakmuszra azt, hogy hiteles, mint egy szakértő a témában ezzel kapcsolatban megszól, de szerintem egyébként az a jó olvasói attitűd, hogyha nem csak egy embernek elhisszük, hogy valami hiteles, hanem utána nézzünk annak, hogy pontosan milyen alapelvek alapján működnek. És most ez egy hosszú körítés, de mondok tök praktikus ilyen segítséget az olvasónak. Például a tényellenőrző szervezetek, tényellenőrzéssel foglalkozó szervezeteknek van egy IFCN, International Fact Checking Network nevezetű ilyen globális szervezete, aki a honlapján föltünteti azt, hogy annak érdekében, hogy valaki a tagja lehessen, a következő pontokat kell teljesítenie. Például átlátható a finanszírozása, a cikkek megjelenése előtt megkérdezi azt, akivel kapcsolatos a cikke, a cikkek során végigveszi pontosan azokat az elsődleges tényleges forrásokat, azokat a módszereket, amik alapján készültek a cikkei, és van még egy csomó ilyen elvárás, amiknek ezeknek a szervezeteknek meg kell felelnie, és így lehet tagja lenni ennek a szervezetnek. Tehát például, hogyha az olvasó találkozik egy cikkel, amire ilyen nagy piros betűkkel rá van írva, hogy mi aztán hiteles tényellenőrzők vagyunk, akkor érdemes például fölmenni az IFCN honlapjára és megnézni, hogy ez az adott szervezet, ez tagja-e ennek a networknek, tehát teljesíti azokat a feltételeket, amik például az átláthatóságra meg a munkamódszerekre vonatkoznak.
Ugye nyilván a ti anyagaitok, szóval nem ragaszkodtatok ahhoz, hogy mondjuk a Telexen jelenjenek meg, vagy a 4-4 vizeljüket. Nyilván az lenne a legjobb, hogyha mondjuk ezek a köztévében, vagy a közrádióban, vagy ott jelennének meg, hisz ugye az biztosítaná igazából a hitelességét azok számára, akik azt mondják, hogy jó, hát a Telexen jelent meg, hát akkor ez valami liberális förmedben, amit egyébként is guruló dollárokból tájékoztatnak. Azért Magyarországon ez nagyon speciális helyzet, hogy gyakorlatilag a teljes ilyen közmédia az hát egy orosz propaganda gépezetnek az egyik leágazása, és innentől kezdve azért nehéz azt a bélyeget levakarni a tényellenőrzésről, hogy az meg mindig egy független lapokban jelenik meg, amelyek azért alapvetően egy ilyen liberális demokrata alapon állnak.
Bocsánat, itt azért közben szeretnénk szólni azzal kapcsolatban, hogy itt nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy itt a módszerekről van szó. Hogy? Tehát, hogy a tényellenőrzésnél, és egyébként ilyen szempontból az, amivel mi foglalkozunk a szkeptikus társaságban, például áltudományok, ez ugyanez, hogy attól lesz valami áltudomány, hogy úgy próbálja magát feltüntetni, minthogyha tudomány lenne, de nem a tudomány módszereinek a halmazát használja fel. Tehát itt is a tényellenőrzésnél is van egy meghatározott köre azoknak a módszereknek, amikkel hiteles lehet egy tényellenőrzés, amiknél ténylegesen meg lehet állapítani egy-egy állításról, hogy ez most tényszerű, vagy kitalált, vagy féligasság, vagy valamelyik ilyen kategóriába tartozik. Na most, és ezt kell valahogy tudatosítani szélesebb körben, hogy itt nem a végkifejlet a lényeg. Tehát nem az a lényeg, és ez megint csak párhuzam van itt az áltudományos érvelésekkel, ahol általában az van, hogy van egy végkövetkeztetésünk, és ahhoz keresünk igazolást. Tehát itt a tényellenőrzők nem igazolást keresnek valamiféle ideológiai szemlélethez, hanem ők az alapján jutnak egy következtetésre, hogy adott módszerekkel megvizsgálják egy állításnak a valóságtartalmát. Tehát az, hogy ez egyébként valakinek fáj, mert egyébként sokszor nálatok is ugye Blanka azért van olyan, amikor hát függetlenül politikai beállítottságtól függetlenül van olyan, amikor valakinek fáj az, hogy ti milyen következtetésre juttok, és milyen értékelést adtok egy adott hírről. Tehát ez nagyon-nagyon fontos tudatosítani.
Ugye ez milyen, hogy milyen hamar feledésbe merül, az nagyon érdekes, mert ugye a 2006-os TV-ostromnál ugye az átlátszó például a teli talpa beleszállt az akkori baloldali liberális kormányzatba, amit azonnal elfelejtettek neki, amikor elkezdte a Fidesz dolgait kapargatni. Tehát tök mindegy, hogy az, ugye a lakmuszta is érvényes, hát nem kizárólag a kormánypárt vagy az állampártnak a hülyeségeit vizsgáljátok, hanem becsúsznak oda rengeteg baloldali vagy baloldalhoz köthető hülyeségek, de teljesen mindegy, mert ez egy olyan szemellenző, amit baromi nehéz. És amiről te beszélsz, hogy módszertan, meg valami, az kizártuk mondjuk, hogy a lakosságnak a 97,8%-át, mert hogy nyilván nem fog az ember eljutni odáig, hogy forrásokat ellenőrizzen, tehát ahhoz azért kell egyfajta ilyen eltökeltség, vagy ilyen hírbuzerancia, ami nekem is van, hogy akkor megnézem ugye a
Én ezzel egy picit vitatkoznék. Igen? Tehát szerintem elég az, hogyha már annyit megjegyeznek például az emberek, hogy figyelj, az jó, hogyha olvasol egy hírt, akkor megnézed, hogy ennek például van-e egyáltalán szerzője, vagy hogy egy olyan oldalon jelente meg, aminek van impresszuma, és hogyha esetleg hazugságokat ír, akkor utána be lehet perelni. Nem kell itt ilyen nagy hírbuzerságra gondolni, hanem ilyen nagyon-nagyon egyszerű dolgokat a kritikus média fogyasztással kapcsolatban. Szerintem, hogyha elég sokszor mondjuk, akkor az már egy ilyen jó előrelépés, hogyha ez átmegy. És olyan érdekes, amit mondtál, nekem is ez nem csak a tényellenőrzés kapcsán jutott, ezt mondja általában az újságírás kapcsán az, hogy hol veszik át a cikkeinket, az, hogy hol hangosítják föl. Én ezt tapasztaltam akkor is, amikor oknyomozó újságíróként dolgoztam, amikor például fideszes illetőségű korrupciós ügyről volt szó, akkor az végigment a klasszikus, amit mondanánk, nem tudom, akkori indexek. De amikor például az ellenzékkel kapcsolatban írtunk meg valamit, akkor azt simán átvette a kormánypárti média, és így nagybetűkkel hirdette, hogy lebukott az ellenzék, és ugyanezt látjuk most a tényellenőrző cikkeink kapcsán is, pont egy pár héttel ezelőtt Neuberi Reszter kollégám írta arról, hogy Újpesten DK-s álprofilok jelentek meg a különböző helyi csoportokban. Az egyik legnagyobb posztolónk, Winter Mantel Zsolt, fideszes politikus volt, aki azt mondta, hogy na hát itt van a nagy leleplező írás, és konkrétan a lakmus cikkeinek az olvasottságát növelte azáltal, hogy megosztotta ezt a cikket. Szóval érdekes.
Ami azért jó egyébként, mert hogy attól, hogy ő megoszt egy olyan cikket, ami éppen neki kedvező, attól eljuttat oda olvasókat, akik esetleg más cikkeket is megnéznek, tehát én ez abszolút, a lakmus szempontjából pozitív.
Abszolút ebben reménykedem, hogy akkor legalább a lakmusz neve oda került az ő követői szem elé, és igen, és ezt fontos kimondanunk, hogy amikor mi egy-egy témával foglalkozunk, igen, a módszertan a lényeg, és nem az, hogy pontosan kimondta az adott állítást, ugyanolyan módszerekkel vizsgáljuk a DK-s, a Fidesz, de nem tudom, a Gödény Györgynek az állításait is, ebben nincsen különbség.
De a környezet, igazából szerencsére én úgy valahogy ki tudok lépni a buborékomból néha, és a környezetemben azt tapasztalom, hogy alapvetően de ezt sikerült elérni. Én nem, engem nem olvasok híreket, én nem foglalkozom politikai, ezek mind hazudnak. Tehát ami a végülis a célja volt ennek az egész dezinformációs kampánynak, egy ilyen fajta távoltartás attól a dologtól. Ő már nem tud eligazodni ebbe a történetbe. Nem látom arányában, hogy lakosság arányában ez mennyi, de rengeteg ilyennel találkozom, és a többiek pedig hát ugye bent a buborékban azért el vannak ezekkel a történetekkel. Én vagyok olyan pervers, hogy most is Magyar Nemzettel kezdtem a napot, ami rendkívül szórakoztató olvasmány, mindenkinek csak ajánlani tudom, de hogy ez végül is elérte a propagandájába, és ez a fajta dezinformáció ezt a célját. Én azt gondolom a lakosság nagy részében.
Igen, annyiban hadd legyek egy kicsit optimista, hogy mi is nézegettük azt konkrét témák kapcsán. Két eset tanulmányt néztünk, az egyik az a jobboldali médiában is megjelent idézőjeles hír azzal kapcsolatban, hogy a Pfizer vezetője beismerte, hogy a vakcinájuk az igazából emberkísérlet. A másik, ez tényleg időzőes hír, mert így ez nyilvánvalóan nem hangzott. A másik eset, amit vizsgáltunk, az még egy kicsit érdekesebb volt. Ez a kormányzati médiában hatalmas nagy karriert befutott, és egyértelműen bizonyíthatóan nem valós állítás, hogy amerikai cégek már az ukrán földek több mint kétharmadát felvásárolták, stb. És akkor ugyebár ez ahhoz a narratívához illeszkedik, hogy Ukrajna, Amerika, hogy annak idején Irakban az olajat kereste, most Ukrajnában csak a földet, és ezt fel akarják vásárolni.
Illetve a kis Bidennek a sztoriába.
Igen, pontosan. Na, ez nem csak a jobboldali médián futott végig, de megjelent mondjuk a Bulvár sajtó egyes orgánum maiban, ami mondhatjuk, hogy nem teljesen független a politikai kontextustól, de azért inkább egy másfajta logikát követ a hírszerkesztésben, mint a politikai sajtó, például a Blik, és megjelent egyébként olyan agrár platformokon is, ahol ezt lehozták, mint kvázi hírt, hogy hát tudjuk azt, hogy egyébként mi zajlik az ukrán földek körül. És amikor a lakmusznak megjelent ebben a témában a tényellenőrzése, akkor voltak olyanok, pont a nem pártos sajtóban, akik korrigálták az állításaikat, vagy eltüntették a cikket, amiatt, mert rájöttek arra, hogy ennek az információnak nincs semmilyen megbízhatósága, sőt, ellenőrizhetően téves. Tehát, hogy igen, vannak sokan, akik elfordulnak a közélettől, de igazából egy átpolitizált világban minden közéletté válik. Közéletivé válik, és ez beszivárog a nem pártos sajtóba is, amit tegyük hozzá, hogy több embert ér el, mint a pártos sajtó, tehát mi abban a világban élünk, hogy a politikai híreket fogyasztjuk, de nagyon sokan nem, és kifejezetten ott, hogyha valakinek nincsen egy direkt motivációja arra, hogy torzítsa a valóságot, ami a nagyon pártos sajtóban megjelenik mindkét oldalon, azért ezt tegyük hozzá, ott ez az önkorrekcióra való hajlam az erősebb lehet, és sokan vannak olyanok egyébként, akiknek nincsen előre rögzített, sziklaszilárd véleményük egy kérdésbe. És van az az érdekes gondolat a liberális demokráciák működésével kapcsolatban, hogy bizonyos szempontból a vélemény nélküliek, vagy az idézőjelbe csapódók azok, akik a demokratikus elszámoltathatóságot biztosítják, mert ők, mert nekik nincsen bebetonozva a véleményük, hanem megváltoztathatóna, és lehet, hogy pont ők azok, akik egyébként egy tényellenőrzés hatására könnyebben megváltoztatják a véleményüket, mert nem akarnak hülyeséget gondolni a világról, de nem nagyon fontos nekik az, hogy a politikai törzs álláspontját képviseljék.
Ugye Tajvan kapcsán szintet lépett azért a dezinformáció. Tehát az megvan, gondolom, olvastad azt a cikket, hogy mit vetett be Kína ez ügyben. Fogok csinálni most egy beszélgetés sorozatot majd így a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, de azért ez egy egészen új történet, ami ott elindult. Ott aztán bevetettek mindent. Tehát ott már azok a deepfake-ek mentek, ott már azok a videók mentek, ott már tökéletesen hamisított dolgok mentek, ami valamiért nem hatott igazán, vagy nem lehet tudni pontosan, hogy hatott-e a tajvani választás. Legalábbis az elnök választása semmiképpen nem, ám ugye a parlamenti választásokon végül is ugye ott azért nem lehet tudni, hogy emiatt-e vagy nem emiatt, de működött, de hogy az arra, amikor nekiáll egy ilyen kínoméretű gyár ezeket csinálni, akkor az ellen teljesen vételenek vagyunk, tehát az azért az döbbenetes mennyiségű dezinformáció tud eljuttatni.
Igen, ez teljesen igaz, és hogy nem mondhatjuk szerintem egyáltalán azt, hogy ennek ne lettek volna részsikerei. Azért azt se felejtsük el, hogy az elnök választáson sem abszolút többséggel sikerült most győznie, ugyebár a Demokratikus Progresszív Párt jelöltjének, hanem ugyebár a két ellenzéki jelölt összesen többet kapott, és úgy is volt, hogy korábban összefognak, csak ez elmaradt, a parlamentben pedig valóban kisebbségbe szorult ez a párt, és azért vannak sokan, akik rezonálnak erre a fajta retorikára, ami bizonyos szempontból álhírek nagy részének az a lényege, hogy a tajvani kormány nem védi meg az embereket, hanem nem tudom, engedi, hogy szervkereskedők a szerveikkel kereskedjenek, stb. És hogy amit viszont mondanak tajvani szakértők, hogy ami valamennyire jelent egyfajta pajzsot az álhírekkel szemben, ebben a konkrét esetben, az, hogy megerősödött egyébként a tajvani identitás az elmúlt időszakban. 70-80% a tajvani lakosságnak tajvaninak tartja már magát, és nem kínainak. És ez egy hatalma, tehát pár évtizede ez gyakorlatilag ennek az inverze volt, és hogy ez a fajta ilyen állampolgári és nemzeti identitás egyébként érdekes módon, amiben nyilván vannak érzelmi elemek is, de ez mintha egyfajta védettséget biztosítana a társadalom jelentős része számára, de ezzel együtt persze tegyük azt is hozzá, hogy igen, nyilván nagyon-nagyon fontos a dezinformáció, és mondjuk a kínai hadviselésben is van fontos szerepe, azért Kínának a hagyományos ereje nem feltétlenül ott rejlik, hanem a gazdasági és a katonai hatalomban, és a fő kérdés Tajvan kapcsán a végén nem az lesz, hogy mennyire sikeresek a dezinformációs kampányok, hanem az, hogy van-e olyan szándék a kínai vezetés részéről, hogy katonailag beavatkozzon. A kettőnek nyilván van némi köze egymáshoz, de nem következik az egyik logikusan a másikból.
De hogy lehet, de azt próbálom elképzelni, hogyha ránk ömlik egy ilyen jellegű, ilyen szintű, tehát ez egy nagyon magas szintű hamisítás, ami zajlik, meg forrás ellenőrzésre, ugye lássuk be, ilyen egy bizonyos mennyiség után már nincs lehetőségünk, úgyhogy az lesz a reakció nyilván, hogy akkor kizárom ezt az egész történetet. Tehát ami ezzel kapcsolatban jön, hír, videó, bármi, akkor azt mondom, hogy nem veszem figyelembe. De hogy így aztán tényleg ugye elmegyek minden mellett simán, tehát hogy nem fogok információt kapni a történésekről. Egyszerűen nem látom azt, hogy egy ilyen frontális támadás esetén van-e mód arra, hogy ellenőrizgessék az emberek, vagy bekikapcsolják a tévét, ugye ilyenkor az a klasszik.
Itt azért szerintem érdemes megjegyezni, hogy nagyon messzire mentünk Tajvannal kapcsolatban, de hát a szlovák legutóbbi választásokon is láttunk már deepfake felvételeket, most pont visszakerestem, hogy, hogy mikről voltak itt szók, tehát megjelent olyan deepfake felvétel, amin azt mondták, hogy, hogy kormányra kerülés esetén az alkoholizmus visszaszorítása érdekében 70-100%-kal emelnék a sorárát, pedig ilyen nem hangzott el, és akkor ki tudja, erről nem voltak kutatások, hogy most pontosan emiatt a deepfake hangfelvétel miatt hányan szavaztak, nem a progresszívekre, de lehet, hogy ennek van hatása. És az az igazság, hogy ezzel most még mindenki küzd, újságírók, felhasználók, azt látjuk, hogy jelenleg a mesterséges intelligenciának a fejlődése az robbanásszerű. Egyelőre a mesterséges intelligenciának az a része, ami felismerné a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat, még nem olyan gyors. Tehát azt látjuk, hogy vannak erre azért már eszközök, tehát föltöltesz egy hangfelvételt, meg föltöltesz egy képet, bizonyos százalékú biztonsággal meg tudja azt állapítani, hogy valódi-e vagy sem. De akkor is oda kell, hogy visszaérjünk szerintem, hogy kritikus média fogyasztás elét kerül egy hangfelvétel. Nézd meg azt, hogy az megjelente más megbízható média felületeken, azt, hogy erről van-e bármilyen más bizonyíték, és igen, hát a szkeptikus társasága azt hiszem ebben élen jár, hogy ezt tanítsa az embereknek, hogy ezeket hogyan lehet.
Most gyorsan be is nyomnék egy reklámot, mert csütörtökön lesz az év első szkeptikus klub programja, ahol pont erről lesz szó. Most én fogom az első eladást tartani a gyakorlati alkalmazásokról. Tehát arról, hogy a gyakorlatban mit jelent szkeptikusnak lenni, mert hogy mindig beszélünk az elméletéről, hogy meg miért fontos, meg izé, de hogy ez a gyakorlatban mit jelent, hogy közelítsünk meg híreket, tudományos témákban hogyan igyekezzünk tájékozódni laikusként, tehát ebben igyekszünk némi segítséget adni, úgyhogy most csütörtökön este 6-tól pont erről lesz szó, hogy a Szkeptikus Klubban. Marika néni kávézójában, ahol szoktunk lenni. Ez a 9. kerületben, Angyal utca 28, de online is követhető lesz.
Nem egy stadion, tehát
nem egy stadion, hiszen egy pici hely. De hát ugye a Covid óta azért ugye elég kicsi személyes jelenlétre lehet számítani mindenféle rendezvényünkön. De ezzel nem csak mi küzdünk sajnos, hanem ezzel nagyon sokan mások is. Nehéz megtölteni 100-200 fős előadó termeket manapság, de online azért általában
következik. Próbáljátok meg bekerülni előzenekarnak az Ázáriához valamelyik ilyen puskás.
Ja. És zenésítsünk meg minden gondolatot. Szerintem egyébként, de manapság ez most már elég széles körben zajlik, úgyhogy akár meg is tehetnénk.
És nyilván nem elsősorban nem ezekkel a politikai dezinformációkkal találkoznak az emberek, hanem azokkal a levelekkel, amiket én is kapok. Egyre szórakoztatóbbak a levelek. Ugye emlékezünk a nigériai herceg rokonra, aki 10 millió dollárt sajnos fekete festékkel leöntött, szóval ez a sztori. Ezeknek egészen brutálisan kifinomult változatai vannak.
Vannak most már nagyon-nagyon kemény dolgok. Tehát például az egyik ilyen, hogy üzenetet kapsz, hogy a postán átvehető csomagod van.
Igen.
És ezt olyan szintre fejlesztették, hogy már létezik az, amikor tényleg van csomagod, nem rendeltél semmit, nem kellett semmi, és valami értéktelen szutykot kaptál, amiért fizettek nektek veled mondjuk 16 000 forintot. És te azt kifizeted, mert azt hiszed, hogy mert annyi mindent rendelsz, meg nem tudod, hogy most akkor éppen ez mi volt, és akkor kapsz egy semmit. Egy dobozban.
De ez zseniálisan.
Ezek a... Húha, itt miben nyúltam? Egy nagy összenézés volt, csak
hallgatók
is tudják, hogy nem tudom, mi az, miről lemaradtunk.
Mindenkivel előfordul. Igen,
de ez nagyon fontos, szerintem, hogy ez szóba került, mert tényleg egyre kifinomultabbak ezek a becsapási technikák, és tényleg, tehát, hogy annyi ilyen döntést hozunk egy nap, hogy akkor ráklikkelek, nem klikkelek, gyorsan elintézem, stb., hogy ezekkel szemben senki sem igazán védtelen.
Nem, abszolút. És egyébként ez az egyik legfontosabb dolog, hogy ezt tudatosítsuk magunkban. Tehát, hogy például nagyon érdekes ez, hogy nekem nagyon egy kedvencem a szkeptikus világban James Randi a munkássága, és elképesztően nagy tisztelője volt szerencsém találkozni is vele. Ő például többszörösen, sikeresen bizonyította azt, hogy hiába van az, hogy valaki egy adott tudományterületen szakember, mert még a saját területén is átverhető lehet, de egy másik területen végképp. Tehát, hogy ahogy nincs természetes, normális immunitásunk az ilyen átverésekkel szemben. Ezt ki kell alakítani, és ez ebben nagyon-nagyon nagy szerepe van annak, hogy egyáltalán tudatosítsuk, azzal kezdjük, hogy tudatosítsuk magunkban azt, hogy átverhetők vagyunk mindannyian.
Igen, illetve ezt tegyük hozzá, hogy amikor átvernek minket, vagy amikor benyalunk valami olyan hírt, ami nem valós, akkor ezt gondoljuk egy kicsit végig, hogy ezt miért csináltuk, és hogy arról beszéljünk, stb. Szerintem igen. az igen. nagyon lényeges. Tehát igen. a hibákból lehet igazán tanulni, igen. és igen.
Nekem ez a csomagom érkezett dolog bejött. Tehát én simán rákat nyitottam, és utána azt vettem. Az volt a vicces, hogy ugye több bankkártyám van, mindegy miért, de hogy van egy csomó, és volt egy, ami mínusz 4000 forint volt rajta. Ugye ennek a bankkártyának a száma volt azon a levélen, amit kaptam, és láttam, hogy kétségbeesve próbálnak vele vásárolni dolgokat. Először egy 400 dolláros próbálkozás volt, aztán rót egy 30 dolláros, ez a 2 dolláros. Azt se sikerült, ugye, mert negatívban volt a számla, és aztán erre rögtön le is tiltotta a bank, egyébként elég profik voltak.
De akkor ez egy immunitási eszköz is egyben.
Hát igen.
Tehát, hogy a mínuszban kerülök a számlán, akkor nem tudják.
Milyen előnyei lehetnek annak, ha mínuszban van egy
hogy nincs pénzed, nem tudják elvenni. Igen, de egyébként meg ez borzasztóan fontos, hogy tartózkodjunk távol a pénztől. A hírek után egyébként jövünk vissza, mert hogy közben be fog jönni egy kis hírcsokor nekünk, és majd azért, igen, tehát több szempontból is meg lehet ezt világítani, de hogy nem leszünk a végén ilyen paranoid idióták, akik már mindentől rettegnek, és senkibe se bíznak, mert ugye ez nagyon könnyen átcsap ebbe. Zöldi Blanka, Krekó Péter, Pintér András lesz a továbbra is a vendégünk. Önök is kérdezhetnek egyébként nyugodtan, de anélkül is nagyon jó. Tehát nagyon jól vagyunk. Jönnek a hírek.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Imre.
Itt vagyunk újra, Zöldi Blanka, a Lakmusz főszerkesztője, Krekó Péter, szociálpszichológus és összeesküvés elmélet szakértő, ez volt nekem idéve zseniális, és Pintér András, a szkeptikus társaság elnöke. Na, egy pillanat, és reflektáljunk már arra, hogy nem leszek ettől ilyen tényleg ilyen paranoid, mindentől félő, semmiben nem hívő, hogyha ha ilyen, ugye nem vagyunk rá felkészülve, akkor nem biztosabb az, hogy akkor semmit nem hiszek el?
Jó,
köszönjük szépen. Mindenki.
Mert azért mindenki pont, ez a lényeg, hogy azért vannak kapaszkodók. Tehát pont erről beszélgettünk, és Péter is az előbb mondta, hogy ön optimistában áll hozzá. Blanka is beszélt arról, hogy milyen eszköztárak állnak rendelkezésünkre. És azért ez nem csak a szakértőknek, nem csak a tényellenőrzőknek, nem csak azokkal, akik állandóan ezzel foglalkoznak, áll rendelkezésére. Hát hogyha azért, hogy nagyjából megpróbálunk odafigyelni arra, hogy mik ezek a módszerek, meg a tanácsokat elfogadjuk, akkor azért elég sok mindennel lehet kezdeni valamit. És a másik az, hogy attól, hogy félek és bezárkózom, nem lesz semmi se jobb. Tehát azért vannak tényleg a világban kapaszkodók, és például ezért mániánk az, hogy a tudomány módszerei, amit mondjuk egy egyszerű tényszerűségének a megállapításánál nem lehet feltétlenül alkalmazni, de hogy azért az egy olyan módszertan, ami pont arra szolgál, hogy a saját magunk átverését kiküszöböljük, mert hogy mindannyian emberek vagyunk, mindannyiunknak vágyai vannak, mindannyiunk akar valamit látni és kihozni egy-egy kutatás eredményéből is, tehát mindenféle csúsztatásokkal fogunk tudni élni, hogy kihozzuk azt az eredményt, amit akarunk. Politikai meggyőződés ugyanez. Tehát próbáljunk egy kicsit eltávolodni ettől, és csak a tényekre koncentráljunk, és engedjük meg magunknak azt, hogy tévedjünk.
De bocsánat, pont ez a tudománynak ez a nehézsége, amikor a meteorológiai szolgálat azt mondja, hogy 78% esélye van annak, hogy vihar lesz augusztus 20-án, innentől kezdve vége a tudománynak, mert bezzeg a guru, a szektavezető azt mondja, hogy lesz. Igen vagy nem? Tudod, érted?
De ezt is tudni kell értelmezni, mert sokan ezt úgy értelmezik, hogy 78%-ban eső lesz ma.
Igen.
Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy
ilyen mélyre nem mennék. Nem vagyok itt miniszterelnök, tehát én azért megértem, hogy mi az 78%.
Szóval azt is azért valamilyen szinte tudni kell értelmezni, hogy ez mit jelent.
Igen, jó.
De igen.
De hogy tényleg, mert ugye a tudomány mindig esélyek, sosem mond 100%-ra valamit. Tehát, hogy ez a klasszikus történet. történet, hogy azért fennmarad.
És ettől lesz hiteles. Tehát, hogy ez az érdekes ebben, hogy sokak szemében ettől lesz használhatatlan, miközben épp ez adja a hitelességét. Meg az is például egy tényellenőrzésnek is, hogy Blanka, javíts ki a tévedek, de tudtam, hogy ti is van olyan, amire azt mondjátok, hogy erről nem tudjuk pontosan, mert nem áll rendelkezésünkre elegendő információ, hogy eldöntsük, hogy ez most valós vagy.
Nagyon izgalmas volt a lefejezett csecsemők esete, ugye a Hamas-izraeli háborúban. Az egy nagyon fontos dolog volt, mert hogy egy ilyen hír hallatán egy kicsit én hátrahőkölök, tehát ezt most így nem osztanám tovább egy pillanatig, és megvártam vele, nem direkt, mert nem tudtam, hogy foglalkoztok majd ezzel, de megvártam vele ezt, és ez alapján úgy tűnik, hogy talán jobban is tettem, hogy ezt nem pörgettem tovább, de ott is arra jutottatok, nem, hogy lehetséges, hogy történt ilyen, de erre semmilyen bizonyíték tulajdonképpen nincsen.
Pontosan, itt is az történt, hogy egy csomó esetben egyszerűen el kell ismernünk, hogy nagyon komplex a világunk, egy csomó esetben megismerhetetlenek az adatok, az, hogy nem tudunk oda menni, nem tudunk mindenhol látni az, hogy mi történik az zárt ajtók mögött, de hogyha van egy 40 lefejezett csecsemőről szóló hír, akkor nézzük meg, hogy emögött milyen bizonyítékok vannak, és pontosan ezt tettük mi is a cikkben. Egyébként nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptunk arra a cikkre. Nem gondoltam volna azt, hogy ilyen mértékű érzelmi reakciót fog kiváltani, az, hogy egyáltalán merünk ezzel a témával foglalkozni, azért meg sokan azt jelezték vissza, de hogy gondoljuk azt, hogy egyáltalán hozzá nyúlunk ehhez a témához, mert hogy mi ezzel azt mondjuk, hogyha egyetlen egy csecsemőt is lefejeznek, vagy megégetnek, vagy bármit csinálnak vele, az nem szörnyűséges. És ezek után mi nagyon sokat beszélgettünk erről a szerkesztőségben, hogy ez mennyire durva igazából, hogy ilyen világban élünk jelenleg, ahol egy ilyen cikket is valószínűleg nekünk úgy kell kezdeni, hogy minden meghalt csecsemőnek a halála, az borzasztó, és hogy elítéljük az embereknek a megölését. Hogy mennyire kell ebben például ilyen, úgymond olyan szájbarágósnak lennünk, hogy ezt értsék az olvasóink is, hogy itt nem arról van szó, hogy morális ítéleteket hozunk egy cikken belül, hanem azt, hogy egy ilyen érzelmileg nagyon-nagyon terhelt és nagyon érzékeny témában is kell úgy hozzányúlnunk ehhez a témához, hogy vissza tudjunk menni a tényeknek a talajára.
Nekem ez egy régebbi problémám, hogyha teljesen hülye biztossá akarsz tenni egy cikket, akkor a cikk jelentős része erről fog szólni, és csak a lényegi része sokkal kevesebb, ezt nem lehet hülye biztossá tenni. Tehát ugye nekem az a klasszikus probléma, hogy én írtam a Facebook oldalamról az Orbán Viktor cigányozó bejegyzéseket. Ugye van ez egy ilyen klasszikus baloldali toposz, hogy azzal tenni ellenszenvessé a miniszterelnököt, hogy cigány. Érted? Hát engem nem ér, ez olyan, amikor a szegény vonát, ugye a meleg, azt mondták, hogy meleg, hát engem annyira rohadtul nem érdekel, de a saját táborában az visszhangra talál. Az viszont egy szörnyű érzés, hogy azt gondolják a baloldali vagy liberális hozzászólók, hogy azáltal, hogy cigány, azáltal már meg is magyaráztak mindent, ja, hát akkor tehát ez a baloldali rasszizmusnak egy ilyen gyönyörű kivetülése, és az, ahogy ezt írtam ugye az oldalamról, ezáltal ugye azonnal a Fidesz szekértolójává válok ebbe. Ja, hogy ne, azt mondom, hogy nem az, vagyis ha azt mondom, hogy te nem mondhatod róla, hogy az, amíg ő nem mondja magáról. És ezek nagyon érdekes. Ugye ez a másik, a kövérnek ez az MSZMP-s hamis kamuigazolványa, amit állandóan bedobnak, és hogyha azt mondod, hogy de hát ez kamu, akkor azonnal átsorolnak a másik táborba, és te már rögtön izé vagy árulója vagy ennek a dolognak. Hogyha nem hiszed el a mi összeesküvés elméleteinket, akkor nem tartozol közénk.
Hát ez egy tök érdekes dolog. Mi a lakmusz indulása után nem sokkal írtunk arról egy cikket, hogy ugye ez is toposz az interneten kerünk, hogy Orbán Viktor Grácsba járkezeltetni magát.
Ja, igen, ez a másik, igen.
És erre ugye nem csak az internetes kommentelők, hanem akkori vezető pozícióra pályázó politikusok is utalgattak. És itt is mit tudunk csinálni? Nézzük meg, hogy milyen úgymond bizonyítékok terjednek az interneten ezzel kapcsolatban, és hogyha már ott ki tudjuk mutatni, hogy bocs, van itt egy fotó, ami azzal a felirattal terjed például, hogy Orbán Viktor kis busza a Gráci klinika előtt áll, visszakerestük, és kiderült, hogy az egy 444-es fotó a Fidesz valamelyik gyűlése előtt, egy magyarországi hotel előtt, és akkor így azt mondtuk, hogy hát, na, ez már itt, ezen a ponton cáfolja ezt a részét ennek az elméletnek, és itt is annyit tudunk csinálni, hogy nézzük meg, hogy mik a tények, milyen bizonyítékokat hoznak erre például azok az emberek, akik ezt terjesztik. Nehéz ezekhez egyébként hogyan hozzányúlni, de érdemes próbálkozni szerintem.
Igen, sőt, ezzel mi is foglalkoztunk, ezzel a Zárhírrel is megnézeget, vagy hát igen, nem igazolt információval fogalmazzunk így, mert hogy nem tudjuk logikailag kizárni, hogy ez igaz, de hát valóban semmi bizonyíték nincs rá, és mi olyan fotós cikkeket találtunk, amiben egy osztrák magánklinika előtt állt egy autó, és ez a magánklinikának a honlapjáról származik.
Ez gyanús.
És ez nagyon gyanús, hogy magában is nyilvánvalóan a miniszterelnök autója volt. És ugyebár ami ezekben az idézőes hírekben, amelyek megjelentek, általában létező pszichiáterek nem létező nyilatkozatait is berakták, amivel igazolták azt, hogy már pedig a miniszterelnök ilyen-olyan, amolyan korképekkel illethető, és mi ezt meg is mértük még 2018-ban egy közvéleménykutatásban, és ezért ez valóban az ellenzéki oldalon ez egy nagyon népszerű toposz. Ugyebár odáig elmenően, hogy könnyen találhatunk olyan embert, aki ezt nem csak hallotta a nyilvánosságban, hanem az ismerősének az ismerőse ott volt, oda vitte Grácsba, tudja, hogy milyen gyógyszert szedett, stb. Stb. Tehát ezek tényleg nagyon erős mítoszok, és igen, ahogy a Blanka mondja, azért ezt a politika is táplálta egy ilyen erősödően törzsi gondolkodással, és igen, mit lehet ez ellen csinálni? Ellen tartani neki, amit tegyük hozzá, hogy nem mindig annyira népszerű, igen, mert hogy arról van szó, hogy ezeket a jóleső előítéleteket egyesek ilyen nagy hangon hangoztatják, és az nem mindig olyan népszerű dolog azt mondani, hogy bocs, ez hülyeség, vagy ez nem igazolható, és mert úgy kizökkenti a beszélgetést a saját maga menetéből, de
mi egy nagy család vagyunk, hát mind ugye, de ez olyan rossz, hogy az ember így hirtelen kilóg ebből a nagy családból.
Pontosan. És hogy most nem akarok ilyen nagyon patetikusan fogalmazni, hogy ez kell valamiféle bátorság, de adott esetben igen, ebben érdemes beleállni egyébként. És még egy gondolat annak kapcsán, amit kérdeztél, hogy igen, hogy miben lehet megbízni, és miben nem. Igen, hogy ez nagyon fontos, és hogy ezen a ponton van az egyébként, ahol a szkepszis, mint fogalom, ilyen rossz értelemben újra definiálható, amikor azt gondolják egyesek, hogy a szkepszis az arról szól, hogy soha semminek nem hiszünk, mert mindenki hazudik. És hogy nem, mert annak a vége egyébként az, hogy az embernek vagy nem lesz semmi tudása, vagy amit a kutatások mutatnak, hogy akik igazán szkeptikusnak tartják magukat, akik mindennel idézőjelbe szkeptikusnak, akik mindennel szemben bizalmatlanok, azok a végén elhiszik a legnagyobb hülyeségeket is, ha azokat úgy magolják, hogy szemben azzal, amit a háttérhatalom mond, az az igazság, hogy. És akkor már is ezzel a teggel együtt elfogadják, de az, amit mondjuk a tudomány, vagy a minőségi újságírás egy nem tökéletes eszköztára, mert minden, amit az ember végez, az tökéletlen, de mégiscsak ilyen, és a kettő között sok hasonlóság van, ilyen korlátokként állít ahhoz, hogy mit tekinthetünk valamilyen szinten hihetőnek, azért azok fontosak, és ezeknek egy nagy része, hát egyszerű józan paraszti ész. Tehát, hogyha mondjuk nekem egy újságíróként, egy fideszes politikus a fülembe súg valamit, hogy na, képzeld, az lesz a nagy stratégia, hogy, akkor fel kell tennem a kérdést, hogy ezt azért mondja nekem, mert tényleg így van, vagy azért, mert szeretné, ha megjelenne, és ezzel dezinformálna a közvéleményt, akkor megkérdezek más embereket, hogy ők erről hallottak-e, más politikai oldalról, vagy éppen függetleneket, és a végén se fogom biztosan tudni, hogy ez 100%-ig igaz-e, de mégis egy nagyobb valószínűség, és a tudomány az ehhez hasonló, nyilván ennél szisztematikusabb, de hasonló alapelveken alapuló korlátokat állít, és igen, szóval ez talán fontos tudatosítani, hogy az általános mondás, hogy mindenki hazudik, azért azon a ponton mégiscsak árnyalható, hogy persze mindenkinek van meggyőződése, értéke, valahonnan kapja a pénzt, stb., de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne olyan intézményes mechanizmusokat beépíteni a tudás termelésbe, amivel azért kiküszöbölhető az, hogy csak a teljes elégből kapott híresztelések váljanak idézőes tényé.
tényleg ez kiderült, mert hova ment Orbán Viktor, amikor számolt az utcán a pénzt, mert az az legalább az egy valós dolog volt, de az a számra egyik legszórakoztató pillanat volt, hogy ez volt meg, amikor a hatházi beleszaladta, és elkezdték ott rókázni, az is egy ilyen, az egy ilyen valós pillanat volt egy pillanatig. Az egy nagyon érdekes, tehát az egy jó pszichológiai szempontból az egy nagyon-nagyon szórakoztató pár mondat volt.
Teóriákat hallottam, de ezek én inkább
igen, mert nyilván, de ezt nem fogjuk volna kell megosztani, csak azért, mert hogy megpróbáljuk fontosan nem fokozni a káoszt. De hogy, ahogy mondtad, hogy tehát tényleg vannak olyan pillanatok, amikor azt mondjuk, hogy mondjuk a Nature-ben jelenik meg egy cikk a tudománynak valamelyik ágáról, akkor valószínűsíthetően átment annyi kézen, hogy tudjuk, hogy nem kamu.
Azért most ehhez hozzáfűzném, hogy pont most jelent meg a Nature-ben egy cikk, ami arról szólt, összesítette azt, hogy a 2023-ban hány tudományos publikációt vontak vissza összesen a világon, és több mint 10 000 publikációt vontak vissza, azért, mert bár átment az első ellenőrző rostán elvileg, mert publikáció előtt azért a peer review-nak az alapja az, hogy ezt megtesz, és mégis kiderült róla, hogy nem működik. Nem a Nature-ben mondták vissza, a legtöbbet a Wiley-nak az alvállalatai, az egyik legnagyobb cég, amelyik tudományos publikációkat közöl, és az ő köreikben volt ebből kb. 8 000, amit így visszavontak, de hát ez rengeteg folyóiratot jelent. Ja. Szóval azért vannak nehézségek, de azért ott például működik egy ilyen ellenőrző mechanizmus, ami néha csak utólag tudja ellenőrizni azt, hogy ez tényleg működött-e, de a tudománynak a működésében pont ez az egyik megbízható, a megbízhatóságnak az egyik alapja.
Igen, csak amikor megjelenik egy cikk, amit a valamelyik újságban, amit a kvantumradírról, vagy bármelyik elágazásáról a kvantummechanikának, akkor azért az nem vet akkora hullámokat, hogyha esetleg később visszavonják.
Nem, valóban nem.
Sorsokat nem tesz tönkre a kvantumradír félreértelmezése.
Nem, de azért sok olyan téma van, ami ott is azért akár összeesküvés elméletek táptalaja lehet, vagy valamilyen formában táplálhatja ezeket a nézeteket. Egyébként nekem nagyon tetszett ez az előző téma a gráci látogatásokról, mert hogy gyönyörű látható a párhuzam például az UFO-kkal kapcsolatban. Tehát, hogy az, amikor így azt mondjuk, hogy nincsen semmilyen bizonyíték arra, hogy ez valós lenne, ez gyakorlatilag az összeesküvés elméletes gondolkodás alapján, ez egyértelműen arra bizonyíték, hogy ez tényleg valós, mert hogy el is tüntettek minden bizonyítékot. Igen. Tehát ugye az UFO hívőknél is ez szokott lenni egy a nagyon nagy érv, hogy valójában azért nincs kézzelfogható bizonyítékunk az UFO-kra, mert mindent eltüntetett a világhatalom, mert egyébként ott vannak, csak minden sikerült eltüntetni, mert annyira jól működik ez az összeesküvés.
Tehát ilyen nagyon homályos képek maradnak, de aminek homályossága nem javul, annak ellenére, hogy azért ugye a fototechnikában, igen, a digitális...
És a kertvégi sufniban
ülő kis Windows XP-t használó ember, aki kiszállt, mert hogy az amerikai kormányban vannak ilyen összeesküvés elmélet hívők, rengeteg pénz megy UFO-kutatásra jelenleg az Egyesült Államokban.
Na, az, hogy az Egyesült Államokban hagyjuk. Tehát, hogy az, hogy hányan gondolják azt például, hogy teljesen illegitim volt a 2020-as választás, az egy jó alap arra, hogy azt mondjuk, hogy azért őket nem kéne most éppen komoly példaként emlegetni. De, tehát ott azért vannak bajok, de mondjuk mindenhol, de de igen, tehát pont ez az egyik probléma, hogy ott is például az, hogy bizonyos állításoknak a valóság tartalmát nem rendelkeznek emberek eszköztárakkal arra, hogy ezt megállapítsák, vagy hogy felmérjék. Illetve nagyon sokan például nincsenek tisztában azzal, hogy a tényellenőrzők hogy dolgoznak, hogy a tényellenőrzés hogy működik, hogy alakul ki egy összeesküvés elmélet, és ezért amire ők érzelmileg képesek rezonálni, az náluk betalál.
Egészen az működik, és kész. Az a vonal tetszett nekem legjobban, hogy a tényellenőrzők azok gyakorlatilag ilyen nácik, akik meg akarják mondani, hogy mi a valóság és mi nem. A különösen a jobb sorsa érdemes Schiffer, amikor ebbe beszállt, akkor azért a szívemhez kaptam egy kicsit, hogy azért, hogy is mondjam, tehát még nincs itt az ideje az időskori elbutulásnak, de tényleg azért előtrázó volt, mert ez egy jó érv, nem? Hogy kik azok a tényellenőrzők, hogy meg akarják nekünk mondani, hogy mik a tények? Hát azért álljunk már meg. Hát
az nagyon, nagyon érdekes volt, hogy még a Lakmusznak az indulása előtt, mielőtt egy sort is leírtunk volna, akkor már kezdődött ellenünk az a hát előzetes lejárató kampány igazából, például a Megafon részéről, hogy majd jönnek a tényellenőrök, és elhallgattatják a jobboldali hangokat, és cenzúrázzák az internetet, stb. Stb. És én igazából így mindig azt szoktam mondani, hogy az olyan szuper lenne, hogyha ezek a kritikusok például elolvasnák egyetlen egy cikkünket is, vagy a módszertanunkat megnéznék, hogy pontosan miről van szó, mert az látszik, hogy nem ez. És egyébként ezt mindig ki szoktam emelni, hogy a tényellenőrzés az persze az egy külön műfaj az újságíráson belül, ellenben, akkor ennyi erővel mondhatnánk bármelyik újságíróra azt, hogy merészel bármit is leírni a papírlapra, vagy az internetes oldalra, hogy merészeli nekünk megmondani, hogy mi történik a világban, vagy van egy téma, hogy merészel azzal kapcsolatban információkat keresni, és információkat tárni az olvasó elé. Úgyhogy szerintem ez így a véleménynyilvánítás szabadságának egy ilyen nagyon-nagyon érdekes értelmezésem.
Igen, ez nagyon fontos, és hogy annyiban tényleg egy ilyen korszellembe illeszkedik, hogy azért bal és jobb oldalon is megjelent hát az egész világban azért egy olyan irányzat, ami tényleg egyfajta olyan populista megközelítés, ami azt mondja, hogy azok az intézmények, amelyek a tudástermelésre hivatottak, a minőségi sajtó, a tudomány, az egyetemek, stb., azok mind ugyebár csak valamiféle érdeket képviselnek, ez abszolút nem új gondolat. Az érdekes, hogy ez alapvetően inkább egy baloldali gondolat volt, ami valahogy az aktuális gazdasági hatalmi struktúrák kikezdését célozta, és hatalmas karriert fut be manapság egyébként a populista jobb oldalon, igazából ezt a fajta ilyen posztmodern filozófiai alapot forgatják át nagyon hatékony kampánytechnikákba, Izraelben, Egyesült Államokban, egyébként még Oroszországban, Kínában, stb. Is, és hogy minden mögött van egy olyan részben, hogy mondjam, politikai, retorikai mondás, részben meggyőződés, hogy már pedig a tényszerű valóság az nem feltétlenül ellenőrizhető, mert hogy mindenki azt mondja, mi az érdeke, és hogy az a kérdés, hogy mi az érdeked, nem az a kérdés, hogy mik a tények, ez egy nagyon cinikus világnézet, de van egy egyre erősödő bázis ennek, és igen, mi is készítettünk egy tanulmányt erről a tényrelativizmus kérdéskörös, sőt kettőt, egyet a közvéleményben, erről szerintem itt már egyszer beszéltünk, egyébként pedig a közbeszédben, és valóban nagyon érdekes, hogy van ez az antiglobalista baloldalnak, illetve a soviniszta jobb oldalnak ebből a szempontból nagyon hasonló irányba jár a gondolkodása, és valahogy ez az, hogy a tényellenőrök, ez a kik ők, mi ez a pökhendiség, hogy te csak
kiválasztok,
igen, hogy kijelentik a valóság, vagy kijelentik valamiről az, hogy igaz-e vagy sem, és önmagában ennek az érnek a populista természete az, ami ezt bizonyos közegekben szerintem nagyon, nagyon népszerűvé teszi, annak ellenére, hogy például, hogyha a lakmuszról beszélünk kifejezetten, ugye a Blankáik egy csomó olyan cikket írtak, ami arról szól, hogy egyébként ezeket az eszközöket bárki otthon használhatja. Tehát, hogy amit a lakmusz csinál, az nem rocket science abban a szempontból, hogy berakják az időt, energiát, ugyanezt a következtetési láncot bárki más nyilvánosan hozzáférhető információkon keresztül maga is levonhatja. Tehát, és ez talán egy fontos dolog, és ez fontos aláhúzni, hogy mondjuk a tényellenőrzés nyilván a tudományra ez így kevésbé mondható el, nyilván attól, mert valaki elolvas pár cikket az interneten, nem lesz atomfizikus, de hogy egyébként a tényellenőrzéssel kapcsolatban, hogyha az nyilvános források mentén zajlik, akkor az igenis egy olyan folyamat, amit elben kellő ismeretek birtokában bárki reprodukálhat, és ebből a szempontból nem arról van szó, hogy van itt a kiválasztottaknak egy csoportja, hanem van a technikáknak, a módszereknek egy olyan csoportja, amit lehet alkalmazni.
Olvasok, várjatok egy pillanat. Mi a véleményetek a Telex keresztény üldözéssel kapcsolatos tényellenőrzéséről? Érdemes lehet-e tényellenőrzést végezni olyan témában, ahol nem definiálható objektíven, hogy mit értünk legüldözöttebb alatt, a legintenzívebben, vagy a legnagyobb számban üldözött vallás a legüldözöttebb-e? Ha elfogadjuk, hogy az üldöztetés mértéke az üldözött emberek számával arányos, akkor nyilván a legnagyobb vallás lesz a legüldözöttebb. Ha viszont azt nézzük, hogy egy adott vallási hívét milyen mértékben üldöznek, akkor például a jazzidik arányaiban sokkal nagyobb üldöztetésnek voltak kitéve az ISIS alatt, mint a keresztények világszerte.
Ez van ehhez linkje is a
kérdezőre? Igen, itt van, nyitom
én,
már
én is. Én emlékszem egyébként a Telexnek erre,
nincs linkje,
erre a cikkére. Igen. De most nem fogom ja, szó szerint.
Ez nem lakmuszos anyag volt.
Igen, és éppen azért itt tartózkodnék is igazából az ilyen véleményformálásra, de amit a hallgató ír, szerintem ez pont egy olyan szempont, amit a cikknek az elején nagyon-nagyon érdemes lenne tisztázni például, hogy ki mondta azt, hogy jól emlékszem, ez ilyen kormányzati szlogán volt, hogy a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon, akkor én alapból azt mondanám, hogy oké, akkor kérdezzünk vissza az adott embertől, aki adta ezt az állítást, hogy mit értünk definíció szerint azon, hogy legüldözöttebb, hogyha nem válaszol rá, akkor hozzunk pontosan ilyen definíciókat, hogy egyáltalán mi az általánosan bevet, ezt lehet így is értelmezni, lehet úgy is értelmezni, nézzük meg a különböző lehetőségeket. Úgyhogy mondom, most nem a részletekbe menve, de szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és egy csomószor mi is abba ütközünk bele, hogy vannak ilyen jól hangzó nagy mondatok, és akkor a munkatársaimmal egymásra nézünk, hogy oké, mire gondolhatott a költő? és akkor kérdezzünk vissza, mert pontosan ez a nem pontos fogalmazás hozza magával azt, hogy a közbeszédünk az olyanná válik, hogy ilyen lufikról beszélünk igazából, és akkor nagyon-nagyon fontos lenne, hogy hé, mire gondoltál pontosan? Mi az, amit itt akartál mondani, és azt tudjuk igazából ellenőrizni.
Ez nagyon fontos, és ez egyébként a tudományban is így van. Vannak ilyen tudományos publikációk, amelyek azt vizsgálták, hogy vagyis azt találták, hogy minél általánosabb a kérdésfeltevés, kutatási kérdésfeltevés, mondok valamit a nem és a vezetői pozíciók összefüggése, mondjuk ilyen általánossági szinten. Na most, ha így definiálva odaadnak valakinek, tehát kutatócsoportoknak kérdéseket, máshogy fogják maguknak számára lefordítani ezt a kérdést, és más típusú következtetésre fognak jutni más adatbázisokba, és akkor kívülről megnézi valaki, hogy mi ez a hülyesség, ez teljes káosz, az egyik ezt mondja, a másik azt, azért, mert nem jól definiálta a kérdést, tehát hogy igen, hogy ez a tudományban ugyanígy van, mint az újságírásban.
Kicsit zenélünk, 11:30 van, és aztán folytatjuk Zöldi Blankával, Pintér Andrással, és Imák Rekó Péter nélkül, akinek most érkezik.
Sajnos.
Hát, de semmi probléma, a rávonatkozó kérdéseket továbbítjuk majd neki, úgyhogy Iggy Pop zenelget.
Jön a Tigris, jön a Tigris, nála erősebb nincs is.
Zöldi Blanka, Pintér András, maradtunk. Hol tartottunk most éppen? Én elvesztettem egy picit a fonalat, mert hogy közben itt fel alá rohangáltunk, de hogy ott, hogy kaptatok egy izőt. Ja igen, de volt egy olyan zsaroló vírus, nem? Emlékszel, ami tényleg működött, ami tényleg leblokkolta az elérhetőségedet. Emlékszel, amikor lezárta a saját gépedet olyan szinten?
Igen, mondjuk én ezzel nem találkoztam, de lehet, hogy a személyes tapasztalatom nem volt vele. De itt éppen a szünetben arról beszéltünk, mikor a Skeptikus Info címre, infokukat.skeptikus.hu-ra így küldtek nekünk egy olyan levelet, hogy ha 300.000 forintot nem fizetek, akkor az összes szaftos magánvideómat kiteszik a nem tudom hova. Ami hát ugye nyilván, tehát hogy kicsit mellé ment a dolog, sok szempontból is. Szóval vannak olyanok, amikor csak egyszerűen kiszórják mindenhová, és akkor, ha kicsit megijedsz, ha valakinek például eleve van valami vaj a füle mögött, akkor azonnal megijed, hogy úristen, itt vagy itt valami, ez komolyan kell vennem. És akkor azért ilyen helyzetekben érdemes elgondolkozni, hogy nem most először is tényleg létezik-e ilyen. Ha igen, akkor tényleg olyan-e, amivel lezsarolni lehet. Ha egyébként még ezek is teljesülnek, akkor is milyen e-mail címre érkezett ez a dolog. Tehát azért ezeknek megvannak a maga folyamatai, hogy hogyan lehet ezeket
elmondani. De ez fontos egyébként, hogy lehet alkalmazni ezekben a helyzetekben, ha bűntudatod van. Tehát, hogyha van egy kis valami miatt így, tehát valamit akargatni valód van, valami rejtegetni valód van, valami miatt egyébként nem nagyon szeretnéd, hogyha a videóid kikerülnek, tehát ez egy nagyon érdekes.
Erre egyébként van egy nagyon jó tippem.
No.
ne legyenek ilyenek.
Igen, ez a klasszikus.
Én a hazugsággal is úgy vagyok, hogy ha az ember nem hazudik, sokkal egyszerűbb az élete, mert még lehet, hogy lesznek kellemetlen helyzetek, de soha nem kell számon tartani, hogy kinek mit hazudtam. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó...
Nagyon észnek kell lenni, ha belekezd az ember egy hosszabb hazugság spirálba, akkor iszonyatosan észnek kell lenni. Borzasztó nehéz úgy hazudni, hogyha nem vagy tényleg totál pszichopata, aki ezt így séróban nyomja, akkor borzasztó nehéz, mert hogy rengeteg változó lesz hirtelen.
Ha konzisztens akarsz lenni, akkor.
Hát igen, ugye, igen, nagyon nehéz. Ugye klasszikus, mindenki ismeri az otthon hazugság, hol voltál, a barátokkal ittam egy sört, és akkor itt elindul egy ilyen történet. De hogy igen, és a legjobb, akkor nem buksz le leginkább, hogyha nem lépsz félre. Tehát ez működik.
Na most nem tudom, hogy van-e kérdés hallgatók most részéről, de ha nincsen, akkor én nekem Blankához volna egy olyan kérdésem, hogy például ti láttok-e abban változást, hogy a tényellenőrzők munkájának az elterjedése, tehát hogyha egyre többen foglalkoznak ezzel, hogy ez például visszahat-e az általános újságírásra. Mert például például számomra egy elképesztően bosszantó dolog, mikor látok egy cikket, amiben olyan állításokat tesznek, aminél az ember úgy vár rá, hogy na akkor erre most van valamilyen link, egy hivatkozás, hogy akkor mi is a forrás erre. És ugye az, amit ti csináltok, annak ez teljesen az alapját képezi, tehát anélkül nem működik az, amit ti csináltok, hogy minden egyes állításnál ott legyenek a linkek, hogy akkor ez honnan van, mi a bizonyíték, stb. Tehát látni olyat, hogy ez visszahat az általános újságírásra?
Én most nem vonnék le ilyen nagyon hosszú távú következtetéseket abból, hogy például most így Magyarországon, a lakmusz az 2 évvel ezelőtt indult, és ennek milyen hosszú távú hatásaival, mert ebben nem csak mi vagyunk benne. Tehát ez inkább ilyen általános újságírói kultúra, mi az elvárása az újságírók felé, és azért Magyarországon, ebben a média környezetben, hát olyan, úgy örülnék neki, hogyha az lenne a legnagyobb baj, hogy bizonyos újságokban nincsenek ott a linkek az elsődleges forrásokhoz. De szerintem minél többen követjük ezeket az alapelveket, akár szigorúan tényellenőrzéssel foglalkozó orgánumok, akár általános hírmédiában mozgó orgánumok, az, hogy van olyan, hogy fact-checking, az, hogy ez benne van a köztudatban, az, hogy ez benne van az újságírói köztudatban, ez például azt is jelenti, hogy az újságíró, aki leáll egy szerkesztőnek egy anyagot, például az ellenőrizze le a saját maga által írottakat, vagy a szerkesztő mielőtt kiengedi a cikket, kérdezzen rá, hogy hol van a statisztika, hol van ehhez a link, mi a bizonyíték, amit te magad hozol az újságban leírtakra. Én azért azt látom, hogy vannak olyan szervezetek, ahol ez abszolút a mindennapi munkának a része. Hát csak azt nem mondjam, hogy nekem az előző munkahelyemen, a Direkt 36-nál minden cikk megjelenés előtt azt csináltuk, hogy végigment a cikk egy ilyen úgymond fact-checking folyamaton, ami azt jelentette, hogy a vázlatban mindenhol, ahol nevek, számok, évszámok, összegek voltak, szépen kis lábjegyzetekkel megjelöltük a szerkesztőnek, hogy ő is tudja ellenőrizni azt, hogy honnan származott az információ. És ez azért nekem újságíróként is nagyon nagy biztonságot jelentett, hogy ezt biztosan tudtam, hogy legalább én kétszer leellenőriztem azt, amit írtam, és hogyha a szerkesztőm azt látta, hogy valahol nincsen alátámasz az állítás, akkor az nem került bele a cikkbe.
És ez azért érdekes, mert én publicista vagyok. Én gyakorlatilag az inkább már írott, tehát már költészet. Tehát, hogy ott ugye nekem ilyen problémám nincsen. Én azért is választottam ezt, én szeretnék...
Egy versonát, hol a hivatkozás?
De hogy ez hogy különül el egy labban, meg az olvasó fejében. Tehát ez rohadt fontos, hogy van az újság, a klasszikus újságírás, és én nem sorolom ide a publicisztikát, hanem én ezt inkább a szórakoztatóipar részének tudom. Tehát én tudatosan beleteszek ironikus olyan dolgokat, amelyek nyilvánvalóan nem igazak, tehát hogy mert csak egyszerűen poénok, de hogy ezt azért iszonyatosan el kell választani az újságban, és a fejekben is, mert ugye amikor ugye ez már nagyon régóta, mert 90-es években találkoztam már ezzel az állítással, hogy nincs független újságírás. Ez akkoriban a Demokrata újságíró iskolájából érkező két gyakornok hozták ezt az információt. Ők elkezdték ezt nagyon korán, hogy nincs független újságírás, és megint ugye a definíció problémája, hogy mit jelent a független újságírás. Azt, hogy az újságírónak nincs valamilyen meggyőződése, nem azt jelenti nyilván, és nem is azt jelenti, hogy annak az újságnak nincs tulajdonosa, hogy annak az újságnak nincs valami profilja, hanem ettől egészen független, de hogy ez nagyon szépen átment a köztudatba, hogy nincs ilyen, hogy független újságírás, minden újságírás függ valamitől, mert hogy legalább egy tulajdonostól.
Egyébként szerintem aztán lehet, hogy én csak naivan közelítem meg ezt az egészet, de szerintem a függetlenség nem kell, hogy kritériuma legyen a hitelességnek olyan szempontból, hogy ha egyértelművé tesszük, hogy egyébként nálunk van egy ilyen elhajlás. Tehát például azért nagyon sok esetben sok sajtóorgánumról lehet tudni, hogy mondjuk valamelyik politikai oldalhoz kötődik. Hogyha ez egyébként nem valamiféle ilyen elsumákolt dologként, hanem valamiféle nyíltan kezelt dolog, akkor ez nem feltétlenül rontja a hitelességet, mert azt mondjuk, hogy jó, akkor ezt a szűrőt rátesszük. Tehát a mindenre, amit itt...
Igen, de a kötődik kifejezés már megint problémás, mert mit jelent ez? Belejönnek-e konkrétan pártpénzek ebbe az újságba, vagy ez az újság egy liberális alapokon álló újság, de nem, ha éppen a liberális kormány van, akkor nem állami pénzekből működik, vagy nem a liberális pártpénzéből működik, hanem ő neki ez a véleménye. Nagyon érdekes példa volt erre a Magyar Narancs nagyon sokáig. Tehát az a leválási folyamat, aminek része voltam, amikor a Fidesztől levált a Magyar Narancs, ugye ez egy borzasztó érdekes helyzet volt, hisz ugye azért akarta annak idején a Vágbölgyi lerántani a Fidesztől ezt, hogy éppen adott esetben tudjon megfogalmazni kritikát. Tehát amikor gyakorlatilag ugye egészen poén volt, hogy a Lendvai utcában volt a szerkesztőség és meg a párt is, tehát egy klasszikus. Már akkor sem volt ugyanis igazából pártlap, de a kétségtelenül összemosódtak akkor még a dolgok. És ez a levási folyamat, ez egy nagyon hosszú és érdekes szakasz volt, hisz a párt az akkoriban azt gondolta, hogy de hát az újság meg fogja írni, amit ő mond, és az újság meg azt mondta, hogy hát nem biztos, hogy vagy megírom, vagy nem, attól függően, hogy mit gondolok róla. És a későbbiekben is az állandóan visszatérő motivum volt. A legérdekesebb az volt, amikor erre 10 évre rá még mindig a Fidesz újságjaként adom, és nekem Magyar Narancsot, amikor ez az egész így már nagyon-nagyon furcsa, más irányba ment, de volt egy másik szakasza a Magyar Narancsnak annak idején, amikor a Postabank volt az egyik tulajdonos, és az sokkal érdekesebb helyzeteket hozott, hisz ott a Prince ugye azt gondolta, hogy ő beleszólhat legalábbis a Postabankról szóló anyagokba, és hát nem szólhatott bele. És azt egyszerűen nem tudta összerakni a fejébe, de hogy ő adja a pénzt arra, hogy megjelenjen az újság, akkor hogy nem tudja megmondani, hogy róla mit írjanak, és úgy nehéz volt elmagyarázni neki, nem volt egy egyszerű ember, hogy hát pedig ez úgy van, hogy ez nem a tulajdonos, nem szerkesztő. És ez azért összemosódik egy csomó helyen.
Szerintem nagyon-nagyon fontos dolgokat mondtatok ki. Tehát én ezt úgy látom, hogy az első és legfontosabb, és tényleg lehet, hogy ezeket van a kezdenünk, a nulladik lépés, hogy a tényalapú cikkeket és a véleményeket egyértelműen különböztessük meg. Az újságíró is, az újság olvasó is, az újságban ez legyen egyértelműen föltüntetve, amiből nagyon nagy problémák szoktak kialakulni, hogyha tényalapú cikknek beállítva valójában csak olyan a levegőben lógó véleményeket közlünk. És a második pedig a függetlenség kérdéseit persze föl lehet tenni, ugye egy csomó ilyet finanszírozás, tulajdonosi kör, stb. Szerintem a legegyszerűbb definíció az, hogy a függetlenség azt jelenti, hogy a tartalommal kapcsolatos döntések, azok kizárólag a szerkesztőségnek a kezében vannak, akik a lehető legjobb szakmai tudásuk szerint végzik a munkájukat. Legalábbis, amit mi a Lakmusznál alkalmazunk, függetlenség definíció az abszolút ez, és nem jelenti azt például, hogy érzelemmentes gépek vagyunk, akiknek nincsenek egyébként világnézeti gondolataik, meggyőződéseik, de ezektől függetlenül, ezekkel együtt olyan sokszor előjött, van egy módszertan, amit követünk, ezekkel együtt is keressük azt, hogy mik a tények, és igen, szerintem nagyon-nagyon könnyű mindig az ilyen filozofikus kérdésekben úgymond belecsavarodni, hogy akkor határozzuk meg azt, hogy akkor mit jelent, van-e független újságírás, stb. Igazából nagyon-nagyon egyszerű szakmai alapelvek alapján kell csinálni a szakmát, és akkor ez látható lesz.
Ami mondjuk bezavar egy kicsit a dologba, hogy a véleménycikkben is lehetnek tényállítások.
Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt tisztázzuk, hogy a tények és a vélemények mennyire különböző dolgok lehetnek. Sokszor ugye egymással szorosan összefüggenek, de például A tény, van egy a szkeptikus körökben általában nagyon népszerű mondás, hogy mindenkinek lehet saját véleménye, de nincsenek saját tényei. Uh-huh. Tehát a tények azok a véleményünktől teljesen független entitások, amiknek a feltárása az valamiféle olyan folyamatnak az eredménye, ami független a véleményeinktől. Az, hogy aztán ez hogyan befolyásolja a véleményünket, az egy másik kérdés. De alapvetően, ha tényalapúak akarunk lenni, akkor ezektől a véleményektől teljesen függetleníteni kell tudni magunkat, és ez egy iszonyatosan nehéz.
Hát igen, mondjuk akkor mit kezdesz azzal, amikor valaki azt mondja, hogy úgy gondolom, az a véleményem, hogy lapos a föld.
Az a ebben semmi.
Szíved joga.
Szíved joga, igen, de pontosan ez, amire utalsz, hogy itt vannak azért tényállítások, és akkor azt mondom, hogy az alapján lehet azt mondani, hogy oké, szíved joga ezt gondolni, emellett azért nézzük meg, hogy mit mond erről a tudomány.
És ezért nagyon fontos az is, hogy amikor viszont mind sok embert érintő döntések születnek, és azért erre rengeteg példát látunk. Tehát amikor a politikát és a szakpolitikákat elválasztjuk egymástól, a szakpolitikai döntéseknek akármilyen irányultságú politikailag egy adott vezetés, azoknak tényalapon kéne történnie. Igen. Most nyilván erre lehet azt mondani, hogy jó, álmodozzál csak Pintér, nyugodtan.
De
alapvetően ez akkor működnek, és egyébként a világ különböző országaiban ezt nagyon jól látjuk, hogy viszonylag jól működő társadalmak, állami berendezkedések akkor tudnak működni, és akkor tudnak megvalósulni, hogyha alapvetően tényalapú döntéseket hozunk. Tehát, hogy én azt hazudom, hogy nem tudom, a számok ezt mutatják, de valójában nem az az igazság, nem az a valóság, nem azok a tények, akkor rossz döntéseket fogok hozni.
A káosz ott kezdődik, amikor meghallgatod a Nagy Mártont, aki azt mondja, hogy el kell engedni az inflációt, mert azzal tudunk kimászni a gödörből, és meghallgatod a Matolcsit, aki azt mondja, hogy nagyon szigorú fiskális politikát kell folytatni, és még lejjebb szorítani az inflációt, mert az segít, és abban a helyzetben vagy, hogy mind a kettő az a tényekre alapozott, hisz történt már ilyen is, olyan is, mind a kettő nem kamu számokat használ, és képtelen vagy igazából eldönteni, hogy mi lenne a jobb, majd kiderül, de hogy mivel annyi rengeteg tényezőn múlik még ezeken kívül, nem tudod megállapítani. Tehát elhangozhat két teljesen szemben álló állítás, úgyhogy...
Azért erre vannak azok a módszerek, hogy persze vannak tudományosan megalapozott viták, van a társadalomtudományokban és a közgazdaságtudományban is vannak viták, igen. De vannak sokszor konszenzusok is. És van olyan, amikor azt kell megnéznünk, hogy mondjuk ha összevetjük a különböző eredményeket, mindig ha példákat tudunk valamire felhozni, annak lesznek történelmi következményei. Tehát, hogy látni fogunk olyanokat, hogyha ezt az irányt követjük, akkor erre vannak történelmi példák, most a történelmi alatt nem távoli történelmi példákat kell emlegetni, hanem azt mondjuk, vannak történelmi példák, amik azt mutatják, hogy akkor valószínűleg ebbe az irányba történik majd egy változás. Tehát, hogy igazából a döntéseket ugyanúgy lehet tényekre alapozni. Nyilván arról is szó van, hogy aztán milyen következményeket várunk, milyen végkifejletet.
Szkeptikus Fórum, Zsöldi Blankával, Pintér Andrással és Kelkó Péterrel, aki már elment. Itt a vége, lejárt az időnk, úgyhogy csütörtökön Szkeptikus Est.
Szkeptikus Klub, csütörtökön este 6-kor, tehát február 1-én Szkeptikus Klub. És ott egy kicsit még belemegyünk ebbe gyakorlati szempontból, hogy akkor tényleg...
Ha bármi kérdés itt felmerült, akkor megkeresenek meg engem, én továbbítom, vagy megválaszolom. Ennyi volt, köszönöm.
Az Ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.